A mi reformáció ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi Isten tiszteletünket a 390. dicséretünk éneklésével közösen kezdjük el. Közben jelzem, hogy itt az oldal hajóban is vannak helyek, karzatokon is vannak, elől is van hely. 390. dicséretünk első és második verseit énekeljük. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Isten igét olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a római gyülekezethez írt levélnek a harmadik fejezetéből, a 21-től 26-ig terjedő verseket. Most pedig a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük nem csak a mindennapi gondviselésedet, bár sokszor erről is megfeledkezünk, hogy hálát adjunk azért, hogy hordozol, azért, hogy megtartasz, azért, hogy naponként megerősítesz bennünket, De most szeretnénk hálát adni azért is, hogy nem csak a mindennapi gondviselésben, hanem az egész életünknek a folyamában, az üdvösségünket munkáló szeretetedben ott látjuk azt az irgalmas szeretetet, amellyel igyekszel önmagadhoz vonzani mindannyiunkat. Szeretnénk mi is úgy megállni, mint valahol azoknak a reformátoroknak az utódai, akik tudják vallani a nagy bibliai igazságokat, de nem egyszerűen csak dogmákként vagy tételenként, hanem mint akiknek az egész életüknek ez az alapja. Hogy mi nagyon jól tudjuk, hogy bármennyire is igyekszünk feléd, hozzád el nem juthatnánk. És te mégis annyiszor megtalálsz minket. Ezen a mai reggelen is így találtál meg, és hívtál ide. Lehet, hogy megvolt bennünk a szándék, az elképzelés, vagy csak a szokás, hogy elindulunk a te házadba, de hisszük, hogy ebbe benne volt az az akarat, amellyel ide szólítottál bennünket, és amellyel üzenetet készítettél a számunkra. Így tesszük most is eléd mindazt, amit hoztunk. Van bennünk egyfajta ünnepi lelkület is, ugyanakkor bennünk van mégis a múlandóságnak most minden nyomorúsága, emléke is, és talán a félelme is. Így kérünk ezért, hogy foglalkozz velünk úgy, ahogy arra szükségünk van. Add a te szent lelked ajándékát, és az elkészített üzenetet engedd, hogy megérthessük, meghallhassuk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 25. Zsoltárunkkal. A 25. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Alapigénket olvasom újra Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a harmadik résznek a 23. és 24. verseit. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Foglaljuk el a helyünket. A bibliaolvasó vezérfonalunk egy ilyen reformációi ünnepi igének, kiegészítő igének hozza olvasmányként erre a vasárnapra ezt a páli levél részletet, és azt hiszem, hogy nem lehetne jobban, tömörebben összefoglalni a reformációnak a lényegét. Azt, ami ott felismerésre került, ami megérintett embereket, és úgy érezte, hogy erre másoknak is szüksége lehet. Hogy az Isten valóban lát bennünket, és nagyon egynek lát minket. Mi nem akarjuk magunkat egynek látni, erről majd mindjárt fogok külön is szólni, hogy nem szeretjük azt, amikor egységesítenek bennünket, amikor az Isten ránéz az állapotunkra, akkor egyikünk sem különbözik. Mindenkinek megvan a maga nyavajája, baja, gondja, nagy kérdése, Ezt mi próbáljuk egymás előtt takargatni, egy kicsit jobbnak mutatkozni a másiknál, ez olyan tetszetős dolog, vagy egy kicsit önmagunk számára megnyugtató, de hogy Isten lát minket, mi abban nagyon egyek vagyunk. És erre születik meg Istennek a nagy gondolata és a nagy döntése, hogy ha ennyire benne vagyunk abban, amiből egyikünk se tud önmagától kiszabadulni, akkor ő egyetemlegesen adja az ő irgalmát és kegyelmét, és ezt az egész emberi világot magához akarja szeretni, és ezért adja az ő egyszülött fiát. Azt gondolom, ez egy olyan hitvallási tétel, amit vagy észből, vagy szívből, de a jelenlévők mind el tudják mondani. Az, amikor az ember ilyen általánosságokban fogalmaz, az néha kedvező dolog, máskor egy kicsit nehezebben éljük meg. Szeretjük az általánosságot akkor, amikor el lehet bújni mögé. Amikor azt tudja mondani az ember, hogy hát senki sem tökéletes. Ezzel már is jó helyen vagyunk, fel tudjuk menteni magunkat. Ugyanakkor, hogyha egy másik oldalról nézzük meg, ha azt mondja valaki, hogy hát ezen a világon minden ember önző és magának való, és csak magának él, akkor egy kicsit felháborodunk, és azt mondjuk, hogy te rólam nem mondd meg, hogy én milyen vagyok. Amikor bemegy egy tanár az osztályba, és úgy kollektív jól leszúr mindenkit, hogy hát ti aztán milyen banda vagytok, soha nem tanultok, nem csináljátok meg. És akkor kapja az is az intést, aki tényleg nem csinált semmit, meg az is, aki azért nagyon igyekezett. És valahogy Istennel is így vagyunk, hogy néha jó, amikor úgy együtt szólít és együtt lát bennünket, máskor meg úgy nagyon igényelnénk, hogy na azért tegyen már különbséget közte meg közöttem. Amikor ezt olvasom, hogy mert nincs különbség, akkor már is az emberben ez a sok indulat ott van, vagy ez a sok gondolat, és utána azt mondja, mert mindenki vétkezett. Na hát helyben is vagyunk, igazi templomi prédikációnak való alap kijelentés vagy állítás, mindig erről kell beszélni. Én most inkább azt a másik részt szeretném megvilágítani, mert ez a mindenki vétkezett, ez nálunk ilyen erkölcsi kategória. És akkor itt is szoktunk különbségeket tenni, hogy mi a nagy bűn, a kis bűn, ő csak hazudott, a másik nagyot lopott, akkor ez mégsem ugyanaz. De utána kiegészíti Pál, és talán erre a fogalomra szeretném most jobban felhívni a figyelmet mindenkinél, hogy hiával van az Isten dicsőségének. Hogy az mit jelent? Hogy a reformátorok valami egész más megközelítésből jutottak el ahhoz az Istenhez, aki tudott Isten lenni az ő életükben. Mindenki hiával van az Isten dicsőségének. A legújabb fordítású Biblia azt mondja, hogy nélkülözi mindenki az Isten dicsőségét. Károli azt mondja, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. De mit jelent ez a szókapcsolat? Amikor az ember azon gondolkozik, hogy mi a baj velem, miért nem működök jól, mit rontottam el, mi az a hiányosság az életemben, amit még be kéne pótolni, ki kéne egészíteni, akkor nagyon sokfajta gondolatra eljutunk. Amikor elkezdjük önmagunkat vizsgálni, akkor megnézzük a szerepköreinket. Miért van az, hogy igazából a munkahelyemen egy egész jól tudok teljesíteni, és elismert ember vagyok? Hogy ott azt tudják mondani, hogy ügyes voltál. De otthon mégis azt érzem, hogy mindig béna vagyok. Hogy mindig nem jól teszem. Miért van az, hogy néha úgy érzem, hogy férjnek egész jól elműködöm, de apának, hát ez valahogy nem nekem találták ki. Vagy fordítva, hogy megértem az egyikkel a hangot, a szót, és tudok vele beszélni, a másikkal meg nem. Hol van a probléma? Aztán sokszor azt gondoljuk, hogy ami a nyomorúságunk, az nem más, mint a testi erőtlenségünk. Az, hogy mindig jön valami betegség, az, hogy mindig történik velem valami, hogy már éppen egyenesbe jönnék, már éppen kezdenék boldog lenni, és akkor elkezdik kihúzigálni a fogamat, akkor utána elküldenek egy vizsgálatra, akkor utána megállapítják, hogy itt még sincs valami rendben, egész jól voltam addig, amíg meg nem vizsgáltak. És utána az ember eljut odáig is, hogy akkor lehet, hogy az öregség a baj, hogy eltelik az idő, és megkopik minden bennünk, és azt már úgyse lehet úgy kicserélni, meg rendbe rakni, és elkezdünk félni az elmúlástól is, a múlandóságtól is, itt van az az ünnep, ezzel sem tudunk mit kezdeni oly sokszor a lelkünkbe, hogy megvoltak a szeretteink, volt egy ragaszkodás hozzájuk, de nem tudtuk tökéletességre vinni ezeket a kapcsolatokat, van most egy hiányérzetünk, de van egy lelkiismeret furdalásunk is, tudjuk, hogy az életnek is a rendje, de mégis azt gondoljuk, hogy mégsem olyan jó ez a rend az életben. De akkor most mi van? Most melyik részemmel kellene csinálni már valamit? Vagy Istent elé melyiket vigyem és tegyem oda, és mondjam azt, hogy na ezt kéne megjavítani benne. És erre mondja, és ez megint egy nagy általánosság, Pál apostol az, hogy neked tudod mi a bajod? Hogy hiányzik belőled, hogy hiával vagy az Isten dicsőségének. Na az akkor megint csak micsoda. Megint mi az, hogy az Isten dicsősége hiányzik belőlem? Mert valahogy az ember elkezdi végignézni, hogy miért Isten hol van jelen az életemben, és akik itt vagyunk, ezt tudunk így vizsgálódni a saját életünkben, mert Istennek a jelenlétét azért tapasztaltuk, éreztük, voltak olyan helyzetek, amire azt gondoltuk, hogy ez nem embertől való, itt valami más erő működik, ez Isten. Most egy pár olyan dolgot szeretnék felsorolni, ami megint általános, de lehet, hogy egy-egy ember magára ismer, hogy ő is ezt valahogy így éli meg. Hogy nekem van Istenem, van egy olyan Istenem, akitől egy kicsit tartok. Az az igazság, hogy ismerem önmagamat, és tudom, hogyha Isten engem állandóan néz, akkor ez a nézés, ez zavar engem. Akkor nekem ott igyekeznem kell, ott szégyenkeznem kell, ott félnem kell, mert esetleg érzem azt, hogy amiket elrontottam, annak a következményeit, ha az Isten megtartja, vagy visszafordítja rám, akkor nekem ott nagyon sanyarú sorsom lesz. Van Istenem, de nincs Istenem dicsősége, csak inkább egyfajta zaklatottságom, egy félelmem. Vagy van Istenem, de pont annyira erőtlen, mint én. Hát gyanús, hogy akkor az az Isten az én vagyok. Mert hogy Isten mindig addig tud munkálkodni, és annyit tudok kérni tőle, és annyit tudok elhinni neki, amennyit én magam el tudok képzelni. Azon felül ő nem tud működni. Akkor van Istenem, de nem olyan Isten, akinek a dicsősége egyszer, váratlanul, valahogy, vagy titokzatos módon, de mégis meg tudna ragadni, vagy át tudna fordítani olyan dolgokat, amiket én képtelenségnek tartok. Vagy van Istenem, aki mindig olyan kedvesen sajnál engem. Akivel olyan jó együtt imádkozni, hogy sírok előtte, és ő is sír. És ő is azt mondja, hogy te tényleg annyira szerencsétlen vagy. És akkor végre valaki megértett engem. És akkor ebben az Istenben van egy kapcsolatom, egy valami vonzódásom hozzá, hogy valaki, aki legalább együtt érez velem, de nem akar változtatni. És én sem akarok ebből kilépni. Vagy van egy olyan Istenem, akitől állandóan azt kérem, hogy taníts meg engem élni, és én majd megtanulok tőled. Taníts meg engem hinni, és én majd akkor tudok hinni. Vagy van egy Istenem, akire azt szeretném ráerőltetni, hogy tanítson meg, szeretni, és én majd megcsinálom. És itt van ezért egy érdekes mellé gondolásunk, hogy azt szeretnénk Istentől, hogy valamire képessé tegyen, és akkor majd én megcsinálom. Nem neki kell, majd én megcsinálom. Nagyon szép az a történet, amikor a gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet megnyerjem? Általában úgy szoktuk ezt megközelíteni, hogy mindene megvan, hiszen gazdag ifjú. Már csak egy örök élet hiányzik, már csak haba tortára az, hogy ne érjen véget az élet itt, hanem valamit utána is kaphasson. De lehet egy kicsit máshogy is megközelíteni ezt a dolgot, hogy ez a mit tegyek, az pont rólunk szól, arról az irányultságunkról, amiben mi is benne élünk, hogy én megcsinálom, csak mondd meg, hogy mit kell csinálni. És ezért valahogy az Isten dicsősége nem is tud megjelenni az életemben, mert ha valamit megcsináltam, akkor én csináltam meg, és akkor az már az én érdemem, és akkor én voltam az ügyes benne. De egy olyan Istennel hogy jöjjek ki, aki azt mondja, hogy nem tanítalak meg szeretni, nem tanítalak meg hinni, nem tanítalak meg az élet fortéjaira, az nálam van. Ha akarom, és te kéred tőlem, én azt odaadom, nagyon szívesen, nagy örömmel, de nem lesz a te tulajdonod. És akkor az ember ott nem érzi jól magát, hogy hát nem mégiscsak arról lenne szó, hogy az Isten segítsen, hogy jobb legyen nekem, így nagyon önmagához köt mindent. És akkor Pál apostolnak kezdjük érteni már a mondatát, hogy mit jelent az Isten dicsősége nélkül lenni. Hogy Isten egy titkot akar megosztani velünk, ami önmaga. És azt nem akarja átadni nekünk. Ő ezt magának fenntartja. Az ember egyébként nagyon ki van éhezve erre a misztikára. Ezekre a különös és fortélyos dolgokra. A könyvek, a filmek, az ember mostani beállítottsága erre nagyon kiéhezett, és nagyon vágyja, hogy legyenek lelkek, hogy legyen a lelkekkel kapcsolat, hogy legyenek talizmányaink. Már nem az ókorban élünk, vagy a középkorban, de az embereknek mégis szüksége van a titokra, arra a titokra, ami csak úgy önmagától hat és működik. Már nem akar megtanulni élni, nem akar megtanulni hinni. Add ide a kezembe, és akkor az, ha működik, akkor az úgy jó. És pont Istennel miért nem így vagyunk? Hogy Istennek megvan az a maga titokzatos világ, ami az ő dicsősége, amit soha nem fogok kikutatni és megérteni. De amivel mégis közel akar jönni. Nagy üzlet van egyébként a boldogtalan emberben, hát erre épült fel az egész világunk. Nagy üzlet van abban, hogy valamiben én tökéletlen vagyok, mert mindenki fel fogja kínálni, és mindenkinek azt lehet mondani, hogy tessék, ezt vedd meg, és neked akkor jobb lesz. Ez nem egy ilyen újdonság, mi úgy szoktunk emlegetni és szinten foglalkozni ezzel a búcsú cédulával. Na hát, ezek a középkoriak jól eladták az üdvösséget jó pénzért. Ma is megvenném. Te is megvennéd. Mindenki megvenné a boldogságát. Mindenki megvenné azt, hogy én tehetek valamit azért, és akkor az tuti biztos, mert én csináltam. Hát nem ilyen beállítottsággal élünk, hogy az a jó, amit én csináltam. Ha Isten azt mondja, hogy de én ingyen igazítalak. Neked ott van a mennyország, tuti biztos, én ígérem. Akkor az miért lesz bizonytalan? Akkor azt miért nem tudom úgy elhinni? És a reformátoroknak valahol a saját életükben kellett ezt megtapasztalni, és olyan szép, amikor Luther is azt mondja, hogy ott volt a nagy kérdés a lelkemben, hogy hol találok egy kegyelmes Istent? Nem az érdekel, hogy milyen logika szerint működik Isten. Nem az érdekel, hogy milyen logika szerint kell fölépítenem az életemet. Nem az érdekel, hogy kinél van a nagy tudás. Engem az érdekel, hogy hol van egy olyan Isten, aki nem úgy működik, mint ahogy én gondolkodom. Akinek a dicsősége felülírja azt, ami bennem kérdés, fájdalom, bűn, nyomorúság, és tud egy olyan megoldást adni, amire én nem számítottam, nem érthetem, nem tudom felfogni, de mégis van. És akkor így érkezik meg oda az ember, az Isten elé, és tehetjük fel magunknak a kérdést, hogy hát ha én is hiába vagyok az Isten dicsőségének, és ez az a dolog, ami mindent ki tudna egészíteni az életembe, és ez Istennél van, akkor nekem nincs más teendőm, mint Istenet leborulni, és azt mondani, hogy Uram, nekem nem az az első kérésem, hogy gyógyíts meg. Nem az az első kérésem, hogy hadd tudjak jobban vigyázni a családomra, vagy hadd legyek tökéletesebb valamiben. Hanem az a kérésem, hogy hadd legyen egy olyan Istenem, aki tényleg Istenként működik. Aki valóságos, akit nem én szültem magamnak, nem én találtam ki magamnak, akiben meg tudok kapaszkodni akkor is, amikor semmiben nem lehet megkapaszkodni. És a reformációban idáig jutottak el, hogy kapaszkodjunk meg a megfoghatatlan Istenbe. Ez egy nagyon általános gondolat. És mégis aztán kiderül, hogy ez emberi életeknek lehet az alapja. Olyan életeknek, akik utána felszabadulnak az életre, akik tudnak utána küzdeni, akik akár önmagukat is oda tudják adni bármire, azért, mert úgy érzik, hogy ezzel az Isten szolgálatába tudnak állni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az Istennek volt egy türelmi ideje. Az nagyon hosszú. az még talán most is tart. Egészen addig, amíg valahogy meg nem érkezik hozzám ez a nagy felismerés, addig Isten türelmesen hordoz, állandóan foglalkozik velem, állandóan helyreigazít, állandóan visszaállít abba a helyzetbe, ahonnan megszólíthatóvá válok. De egyszer csak eljön, és azt mondja, hogy na most akkor szeretnélek igazzá tenni. Ú, ez is egy nagyon sok misét megérő kifejezés. De egyszer érdemes úgy belegondolni abba, hogy Isten nem úgy akar csinálni, mintha igaz lennék, hanem igazzá szeretne tenni. És a kettő között van különbség. Ezt nagyon jól érzékeljük az emberi kapcsolatokon keresztül. Ő úgy csinál, mintha szeretne engem. Azért, hogy a kedvembe járjon. Azért, hogy ne búsuljak annyira. Azért, hogy ne érezzem rosszul magam, de közben rosszul érzem magam, mert ez nem igazi. Most Isten is nem úgy csinál, mintha én bűntelen lennék. Nem úgy csinál, mintha én tökéletes lennék. Mert közben tudom magamról, hogy nem vagyok tökéletes, és ezzel semmi nem oldódott meg, hogy valaki úgy tesz, mintha. Hanem azt mondja, hogy akkor ő valóságosan igazzá szeretne tenni. És ettől sem leszek még tökéletes. Hanem egyszerűen valahol engem belülről akar úgy formálni, hogy ne az legyen bennem nyomorúság, hogy mennyi minden hiányosságom van, hanem az, hogy bármennyi hiányosságom is van, nem vagyok hiány az Isten dicsőségével. Isten bármi részemet ki tudja pótolni, a hitemet is ki tudja, az akarat gyengeségemet is ki tudja, a tökéletlenségemet is, azt, ahol nem állom meg, mindent ki tud pótolni. És így tesz igazzá, hogy az ember önmagára is úgy tudjon tekinteni, nem úgy, mint látszatra, nem úgy, mint meghamisított valóságra, hogy én is úgy élek, mintha minden rendben lenne, mintha tudnék hinni, minthogyha én lennék a világ legbékésebb embere, vagy a legnyugodtabb embere. Nem. Legyek igaz. Éljek tényleg úgy, mint aki a világ legbékésebb embere. Mint aki nem az önmaga erejéből akar hinni, hanem ezt a hitet Istentől kapta ajándékba. Mint aki nem önmagának kell kikaparjon javakat, vagy lehetőségeket, vagy megoldásokat, hanem mint akinek Isten ezt felkínálja az életben. Most megint egy kicsit hadd térjek erre vissza, mert ez a reformáció és a halottak napja, meg a mindenszentek, hát ugye nem véletlenül is kapcsolódik össze, nem véletlenül van október 31-én a reformáció emléknapja, vagy hogy az indulásának a pontja. Valahol ez ott van bennünk, hogy amikor az elmúlást látjuk, akkor szembesülünk a leginkább azzal, hogy valami nagyon hiányzik az emberből, amit önmaga nem tud pótolni. Vannak dolgok, amiket úgy kiegészítgetünk, de ezt az űrt, ezt senki soha nem tudja betölteni. Vannak ilyen vigasztaló gondolatok, vannak ilyen bátorítások, de valahol ez az egész az Isten kezében van. Hogy nekem békességem lehet-e úgy, hogy az életnek van egy múlandósága. Hogy nekem az Isten ad-e valamit önmagából arra nézve, hogy én ne azzal a félelemmel éljem végig az életemet, hogy egyszer vége van. Hogy az Isten ad-e valamit abból a titokból bizonyságként nekem, hogy engedjem el, hogy Isten tudja, hogy mi lesz azokkal, akik elmennek közülünk. Hogy ő ezt hogyan rendez, hogy ne én akarjak kitalálni erre valamit, ne én akarjak innen imádkozni értük, ne én akarjak bármit is tenni az ügyben, hogy ez az egész megnyugtatóbb legyen, hanem maradjon az Istennél, mert ott van a legjobb helyen. Csendes imádságban kérjük Istentől, hogy miközben szeretnénk mi magunk is megújulni, hiszen a reformáció a mai napig zajlik mindannyiunknak az életében, de nyilván a közösségeink életében. Miközben szeretnénk megújulni, jöjjünk már rá arra, hogy nem más hiányzik, mint a dicsőséges Isten az életünkből, a maga titkával, a maga nagyságával, a maga felfoghatatlanságával. És jöjjünk rá arra is, hogy a múlandóságunkban is ugyanez az Isten tud minket tovább vezetni, nem is akárhová, hanem Jézus ígérete szerint az örök életre. Amen. Jöjjetek fennállva együtt, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valószínűleg valahogy úgy érkeztünk te eléd, hogy voltak bennünk kérdések, és talán mi is így fogalmaztuk volna meg, hogy jó mester, mondd meg, hogy mit tegyek, és én megteszem. És most fogadtál egy olyan üzenettel, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megtenni, és nem is tehetünk meg. Azok a te cselekedeteid. Inkább azt kérhetjük, hogy ezekben a cselekedetekben emlékezz meg rólunk, és ragadj bele bennünket is. Most így szeretnénk előtted megállni, mint akitől nem tanulni akarunk ma, nem megérteni valamit, hanem egyszerűen csak megvallani azt, hogy mi is hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Hogy azt a nagyságot, hatalmat, titokzatosságot szeretnénk valahogy visszaépítetni veled az életünkbe, amely oly sokszor meg tudna tartani, meg tudna erősíteni. Köszönjük, hogy ha ezt nem is tudjuk leírni, mégis a lelkünk vágyhatja és kérheti te tőled. És tudjuk, hogy mindaz, aki kér, az te nálad kap és talál. Így köszönjük meg, hogy bármit is hoztunk ide, bármi hiányosságunkat, bármi nyomorúságunkat, hihetjük azt, hogy te azzal foglalkozol, és attól gazdagabban térünk haza, mint ahogy megérkeztünk. Imádkozunk azért, hogy a mi megújulásunk is napról napra folytatódjék, hogy ne elégedjünk meg azzal, amire eljutottunk, hanem egy szent vágyakozással törekedjünk afelé, hogy hálából a te dicsőségedre megújuljon a mi életünk, hogy lehessen igazabb, tisztább, téged jobban képviselőbb ebben a világban. Imádkozunk a szorongásainkért is, amelyek ilyenkor erőt vesznek rajtunk, a békétlen lelkünkért, amelyet nem tudjuk, amit nem tudunk megnyugtatni a saját gondolatainkkal vagy szavainkkal. Légy mellettünk, amikor zarándokok vagyunk, amikor egy-egy sír mellett megállunk, amikor belenézünk az ismeretlenbe, amikor úgy nem találunk semmit a helyén. Hadd legyél te ott, ahol lenned kell, és engedd, hogy ez nekünk adjon békességet. Így imádkozunk a betegekért is, azokért is, akik erőtlenek lélekben vagy testben. Imádkozunk ezért a világért, amelynek megerősödik megint a nyomorúsága. A te kezedben vagyunk, de engedd, hogy ebben a kézben mi mégis biztonságban érezhessük magunkat. Imádkozunk gyülekezetünkért, népünkért és nemzetünkért. Kérünk, hogy könyörületeddel maradj meg mi Istenünknek. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Ezzel kapcsolatban szeretettel jelzem és hirdetem, hogy református egyházunk valamennyi gyülekezete a mai persejpénzt nem tartja meg a saját gyülekezetében, hanem központilag tovább küldi. A kisvárdai templom építésére ajánljuk fel mi is a mai persejünket, így adakozhatunk mi is az Isten tisztelet végén. Szeretettel hirdetem, hogy a hónap utolsó vasárnapja is van, és a reformáció emléknapja is. Megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az ünnepi asztalnak. Azt is szeretettel jelzem, hogy a kerületben néhány évvel ezelőtt létesült reformátorok terén ma este 6 órakor közös megemlékezést fogunk tartani evangélikus, baptista és református testvéreinkkel. Este 6 órakor tényleg egy rövid közös megemlékezés, igeolvasás, közös éneklés lesz csupán a program, de együtt lehetünk, tehát oda várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen eljön, együtt van velünk. Azt is jelzem most a gyülekezetnek, hogy ugyan semmilyen hivatalos útmutatást erre nézve még nem kaptunk, de azért mindannyian hallgatjuk a rádiót, nézzük a televíziót, tudjuk azt, hogy nehezebb idők fognak jönni. Reméljük, hogy ez a gyülekezetünk életét nem fogja megakasztani. Én szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy próbáljunk meg minél jobban egymásra is odafigyelni, magunkra is. Vigyázzunk arra, hogy azokat a találkozási lehetőségeket ne veszítsük el, amelyek most adatnak. Én szeretettel javaslom a gyülekezet vezetősége nevében is, vagy presbitériuma nevében is, hogy a maszkot azt használjuk majd a közösségi alkalmainkon, amikor ilyen nagy létszámban vagyunk. Az, hogy egy-egy ifjúsági biblia órán esetleg nem kötelező, ez lehetséges, de amikor ilyen sokan leszünk együtt már a templomba, egyre rosszabb idő lesz, nem tudunk úgy szellőztetni, akkor ez talán egy kicsit megelőzheti a nagyobb bajt. Ugyanígy megtartjuk a kézfertőtlenítést is. Mindkét kijáratunk nyitva van most már, elkészültek a korlátok, úgyhogy ezen az új kijáraton is ki lehet menni, tehát valaki gyorsabban szeretne távozni, és nem akar fennakadni itt a főajtónál, akkor ezt kifele is, befele is lehet használni. Én a gyülekezettől itt a főbejáratnál szeretnék azért elköszönni. Az elköszönéssel kapcsolatban is jelzem, hogy én szívesen baráti alapon is mindenkivel kezet fogok, de azt nem tehetem meg, hogy az első embertől a 200-ig mindenkivel kezet fogok, és akkor az utolsó ember olyan, mintha mind a 200-al kezet fogott volna. Úgyhogy a kézfogást most megint elkezdjük mellőzni, de azért 3 szót tudunk váltani egymással. Ha meg valakinek ez nagyon hiányzik, majd a lelkészi hivatalba pótoljuk utána. Isten tiszteletünknek ezt az első részét, ezt zárjuk közösen, a 392-es számú dicséretünkből 2 verset énekeljünk. 392-es számú énekünknek az első és a 4. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.